Az utolsó idők hamis tanítói. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, kerüld őket. Mert közülük valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat, akik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére sohasem tudnak eljutni. Miként pedig Jannész és Jambrész ellenállt Mózesnek, úgy ezek is ellenállnak az igazságnak, megromlott elméjű, hitre nézve megbízhatatlan emberek. De nem sokra mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, amint amazoki is az lett. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Drága Istenünk, valóban ilyenek volnánk. Sokszor olyan erősek a te szavaid. Nem tűnik realisztikusnak számunkra az, hogy ennyi bűnünk lenne, ilyen mélységűek. Köszönjük a te igédet, hálát adunk a tükörért, hogy benne megláthatjuk azt, hogy milyenek vagyunk valójában. És hálát adunk azért is, hogy a te kegyelmed mindig túlmutat a bűneinken. Így jövünk most ide eléd, dicsérünk, hogy közel engedsz magadhoz, akkor is, hogyha ilyen sok és ilyen mély bűnnel jövünk. Add, hogy le tudjuk tenni előtted, hogy ne váljunk nagyon sok ideig bűnöket cipelővé, hanem le tudjuk tenni előtted ezeket a bűnöket. Kérünk szent lelkedért, hogy adjon erőt ebben nekünk ma. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét ugyanebből a levélből, Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, a második rész 11-től 13-ig terjedő verseiből hirdetem nektek. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 370. dicséret második versét énekeljük. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő üzenetét kívánom nektek hirdetni szent lelkének segítségével, írva található a Biblia olvasó kalauz szerinti tegnapi ige szakaszban, Júdás levelének 18. versében, valamint 19. versében a következőképpen. Az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen kívánságaik szerint járnak. Ezek azok, akik szakadásokat támasztanak, érzékiek, akikben nincs meg a lélek. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, amióta Ádám és Éva bűnbe estek és kivizettek az Édenkertből, egy bűnökkel és nyomorúságokkal terhes világban élünk. A bűn az bűn, és 500 évvel ezelőtt se volt mindenki élő hitre jutott ember. Mégis úgy tűnik, hogy a világ egyre gonoszabb, és egyre jobban belesüppedünk a bűnbe. Az ige is erre tanít. Amint maga az Úr Jézus beszélt erről tanítványainak, amikor az utolsó időkről szólt, a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. És aztán egy kicsit később, amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Tehát az Úr Jézus is arról beszél, hogy az utolsó időkben valamiféle változás következik be az emberek életében, a világ életében, és ez a változás, ez nem pozitív változás. Pál apostol is valami hasonlót ír szeretett tanítványának, Timóteusnak, de Júdás levele is erről beszél, és még olyan sok más helyen olvashatunk erről a Bibliában. Lássuk most Timóteushoz írott második levél, illetve ennek mint egy összefoglalásaként a Júdás leveléből, ebből a két versből, hogy mit is tanít Isten igéje az utolsó idők ámítóiról. Kik ezek? Legelőször ezt kell tisztázni. A felolvasott két ige szakaszból első pillantásra úgy tűnik, hogy a világ általános állapotát részletezik a szentírók. Ilyen a világ. Ilyenek az emberek. Emlékszem, hogy amikor még én elkezdtem dolgozni, mint villamosmérnök, akkor valahogy sokkal inkább segítőkészek voltak az emberek. Akkor nem egymás ellen dolgoztak, hanem egymással karöltve dolgoztak. Akkor még ugye nem kellett félni a munkanélküliségtől, akkor még az emberek megengedhették maguknak azt a luxust, hogy nem voltak annyira önzőek. Úgy tűnik, hogy a világ általános lefelé tartó menetét írja le mind a két szentíró. De hogyha figyelmesebben elolvassuk újra ezt a két ige szakaszt, akkor kitűnik, hogy nem erről van szó. Timóteushoz így ír Pál apostol az 5. versben, ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És ez azt mutatja, hogy itt az egyházon belüli bajokról van szó, hiszen ez a mai világ nem akar kegyesnek látszani, ez ágában sincs kegyesnek látszani. A mai világ nyíltan felvállal minden istentelenséget. A legförtelmesebb bűnöket követendő példának állítja elénk. Elkezdve egészen a kábítószerezéstől, a homoszexualitáson keresztül, abortuszig, eutanáziáig. Azt hiszem, nem kell sorolni ennek a mai világnak a bűneit. Egyetlen egy példát hadd mondjak, ami az utóbbi időben döbbentett meg engem, amikor láttam képet arról, hogy Hollandiában például az utcákon már kábítószeres fagylaltot is árulnak. Ugyanaz egyházat is fenyegeti az elvilágiasodás, nagyon is, de az igazi veszély a báránybőrbe bújt farkasok látszólagos kegyessége, melyen még a hívőket is gyakran megtévesztik. Tehát amikor Pál apostol meg Júdás az utolsó idők ámítóiról beszélnek, akkor nem úgy általában az utolsó idők közerkölcsét írják le, az is benne van, de különös tekintettel vannak az egyházra, mert nekünk itt belül vigyázni kell dolgokra. Az utolsó idők ámítói, hogy mikor lépnek föl, erről is szól mind a két ige szakasz. Júdás az utolsó időről beszél, sok ige hely egészen világosan tanít arról, hogy az utolsó idők Jézus váltság halálával és feltámadásával már elkezdődtek. És a világ mindig is gonosz volt. Igen, ez igaz. Ugyanakkor Pál az utolsó napokról beszél, és ez mégiscsak mást jelent. Ha a két igét összevetjük, akkor látjuk, hogy az ugyanarról az időről van szó, a Jézus Krisztus visszajövetele előtti időszakról. Úgy is mondhatnám, hogy a mi időnkről. Az egyház megromlása időről időre nagy nyomorúsággal járt együtt, különösképpen is a hívőkre nézve. Gondoljunk csak a középkori egyház tévedéseire és szándékos tévejgéseire, például a búcsú cédulákra, melyek aztán kirobbantották a reformációt. Mégis azt kell mondanom, hogy a mai helyzet még rosszabb. Ugyanis Isten szavát már az egyházon belül is teljesen félreteszik a Biblia kritikával, az evolúció elfogadásával, az erkölcsi tévejgések szentesítésével, és így tovább. Pál és Júdás látlelete tökéletesen ráillik a mai egyházra. Lássuk tehát most az ámításnak a területeit, amiről különösképpen Pál apostol ír részletesen. Ugyanakkor a csoportosítást Júdás leveléből veszem. Ezt a négy területet látjuk Júdás levelében: csúfolódás, istentelen kívánságok, szakadások és érzékiség. Csúfolódás. Hadd olvassam a Timóteushoz írott levél harmadik részének 7. és 8. versét a tévtanítókról, akik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére sohasem tudnak eljutni. Miként pedig Jannész és Jambrész ellenállt Mózesnek, úgy ezek is ellene állnak az igazságnak, megromlott elméjű, hitre nézve megbízhatatlan emberek. Jannész és Jambrész nevét az Ószövetségben hiába keressük, de tudjuk, hogy kikről van szó, mert a hagyomány megőrizte az ő nevüket. Az a két egyiptomi varázsló, aki mindig ellene mondott Mózesnek, amikor a 10 csapás bekövetkezett, legalábbis ott az elején, amikor ők is a maguk mesterségével meg tudták tenni azokat a csodákat, amelyeket Mózes megtesz ott az első csapásoknál. Aztán később már ők is elkotródtak. Csúfolódás. A szó eredeti jelentésében felleljük a gyerekeskedik igét, méghozzá pejoratív értelemben. És hogyha magát, ezt az igét keressük, amiből a csúfolódás szó származik, akkor azt látjuk, hogy az valóban kigúnyol, megcsúfol, de azért van olyan jelentés árnyalata is, hogy becsap, rászed, orránál fogva vezet. Ezért beszél róluk úgy az ige, hogy mindig tanulnak, de az igazság megismerésére sohasem jutnak el. És mint Jannész és Jambrész ellene mondottak Mózesnek, úgy mondanak ellene ezek a tévtanítók is az egészséges hitnek, az igazságnak. És ezt mondja róluk Pál apostol: megromlott elméjű, hitre nézve megbízhatatlan emberek. Péter apostol is ír második leveléből ezekről a csúfolódókról, nem régen olvastuk ezeket az igeszakaszokat. Az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva. Tehát látjuk, hogy a tévtanítások, az igazságnak való ellenállás, a gúnyolódás, a csúfolódás, Jézus visszajövetelének a tagadása, mindez egy tőről fakad. Aztán menjünk tovább Júdás levelében, a következő, ami fel van említve, az istentelen kívánságok. De ezeket az istentelen kívánságokat megtaláljuk a Timóteushoz írott második levélben is. Mert közülük valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Igen, azt mondja róluk az ige, hogy a kegyesség látszatát megtartják, a valóság viszont az erkölcstelenség. Van egy szólás, ami általában a prédikátorokról szól, de azért mindenkire nézve érvényes lehet, vizet prédikál és bort iszik. Ha valaki csúfolódó, ha valakinek a Biblia nem szentírás, akkor az élete is nélkülözni fogja az Isten törvényét, és belemerül a bűnöknek a posványába. Csúfolódásból, az ellenállásból egyértelműen következik az istentelen kívánságok követése. A harmadik, amiről ír Júdás, a szakadások. Pál a Timóteushoz írott levelében erre nem tér ki különösebben, de nyilvánvaló, hogyha a csúfolódó, az erkölcstelen tévtanítók tért nyernek a gyülekezetben, akkor szakadást okoznak. Júdás külön hangsúlyozza viszont, hogy ezek azok, akik szakadásokat okoznak. Tehát Pál Timóteusnak erről most legalábbis ebben az ige szakaszban nem beszél, de Júdás elmondja, hogy ezek szakadásokat okoznak. Pál a korintusiakhoz írott első levelében tér ki erre, szakadások vannak közöttetek, szükséges, hogy meghasonlások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek. Ha valahol felüti a fejét a tévtanítás, egy olyan gyülekezetben, ahol vannak újjászületett megtért emberek, de vannak olyanok is, akik még nem tértek meg, akkor nyilvánvaló, hogy a tévtanítások, a csúfolódások megjelenése a gyülekezetben szakadást okoz. Meghasonlást okoz. Mert vannak olyanok, akik ellene állnak ezeknek a tévtanításoknak, akik ellene mondanak a csúfolódásnak, akik kiállnak Isten igazsága mellett. Egy része a gyülekezetnek elsodródik, egy része pedig meg tud állni. És már is kész a szakadás. És végül az utolsó, amit Júdás ebben a két versben hangsúlyoz, az érzékiség. Az újfordítás szerint testiség. És erről olvassuk azt a hosszú-hosszú felsorolást, ami az imádságban is elhangzott, hogy vajon ez tényleg ránk vonatkozik? Vajon nem túlzás mindezt hallgatni? És főleg magunkra venni, mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfovalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ez egy olyan felsorolás, amelyben teljes mértékben korunkra ismerhetünk, hát nem ilyen ez a világ. És sokszor nem ilyenek benne még a templomba járók is. És sokszor nem vagyunk ilyenek mi magunk is, nem sodródunk el, nem esünk mi is bűnbe. Igen, az ige mindig tükör a számunkra. Nem másokra kell újjal mutogatni, hanem magunkat kell megnéznünk abban a tükörben, hogy vajon mi nem vagyunk ilyenek? Vajon nem magunkat szeretjük elsősorban? Most nem akarom végigvenni, csak egy-egy példát hadd mondjak, hogy nem magunkat szeretjük elsősorban. A mi kereszténységünk vajon nem arról szól, hogy azért nekünk legyen jó? Hogy nekünk legyen üdvösségünk, aztán a többi ember nem érdekel bennünket? Hogy mi nyerjük el Istennek a jó tetszését? Hogy minket vezessen, nekünk adjon meg minden jót, egészséget, anyagiakat? Vajon nem vagyunk mi is időnként pénzsóvárak, kevélyek, hálátlanok? Nem sorolom a többit. Mindenki nézzen bele az ige tükrébe. Mi hát akkor a teendő? Ez talán az egyik legfontosabb kérdés, mert amikor egy orvos felállítja a diagnózist, ha csak a diagnózist állítja fel, mire megyünk vele? Hát kell, szükséges a terápia is. Hát meg akarunk gyógyulni. Hát hogyha ilyen az Isten népe is, ilyenek a templomba járó emberek is, hogy nem csak kint a világban látjuk ezt, hanem az egyházban is. A teológia professzori székeiben is. Az egyházi vezetőknél is. És mi magunknál is. Hát akkor mi a teendő? Mi a teendő? Először is azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy kerüld őket. Az új fordítás szerint fordulj el tehát ezektől. És hát itt természetesen a tévtanítókról van szó, hogy a tévtanítóktól forduljunk el. A tévtanítókat kerüljük. De azért nagyon-nagyon áttételesen érthetjük ezt arra is, hogy kerüljük a bűneinket. Forduljunk el a bűneinktől. Forduljunk el ezektől a nyomorúságoktól, amelyek itt fel vannak sorolva. De hogyha visszatérünk a tévtanítókhoz, az ámítókhoz, nem szabad engedni, hogy a gyülekezetben szóhoz jussanak, hogy a gyülekezetben tért nyerjenek. Ellenük kell állni. De ugyanakkor, és ez másodjára a legfontosabb, vagy talán így lehetne mondani, hogy elsőként a legfontosabb, engedni Istent munkálkodni. Mert előbb-utóbb kiderül az ámítóknak az álnoksága. De nem sokra mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, amint amazoké is az lett. Írja Pál Timóteusnak az ámítókról, a tévtanítókról. Igen, Isten is munkálkodik, vagy elsősorban Isten az, aki munkálkodik. Előbb-utóbb kiderül az ámítók álnoksága. De azért nekünk is van feladatunk. Forduljunk el ezektől, kerüljük őket. És hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, ez majd a folytatásból derül ki. Egyre szorosabban kell ragaszkodni Isten igéjéhez. Mert a mai ige a 3. rész 9. versével ugyan befejeződik, de majd a 16. versben olvassuk ezeket a híressé vált szavakat, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Tehát nekünk elsősorban ez a feladatunk. Egyre szorosabban kell ragaszkodni az Isten igéjéhez. Ez a legfontosabb. Táplálkozni egyedül Krisztus váltság halálából és feltámadásából, a kereszt és az üres sír evangéliumából. Hogy mindig újra és újra ide menjünk vissza. Soha ne akarjunk valami mást, valami olyan dolgot követni vagy hallgatni, amiről az ige azt mondja, hogy sokaknak viszket a fülük. Valami tetszetős új tanítás. Nem, mindig a forráshoz kell visszamenni. Mindig az igazi evangéliumhoz kell visszamenni, a hamisítatlan evangéliumhoz, hogy tudnélik Jézus Krisztus a kereszten magára vette a bűneinket, és abba halt bele. De föltámadt a 3. napon, mert így tette az Atya teljessé a mi megváltásunkat. Mindig ide kell visszamenni, mindig ebből kell táplálkozni, és ezzel kell táplálni is másokat. Krisztusra nézni, őt imádni, őt szeretni, rá hallgatni, és neki engedelmeskedni. Ez a legeslegjobb terápia. Kövessük hát ezt. Amen. Isten igére válaszként énekeljük a 301. dicséretünk 5., 6. és 7. versét. Urunk Istenünk, megvalljuk, nehéz ebbe a tükörbe beletekinteni, és olyan szívesen látunk ebben a tükörben másokat, és nem magunkat. Ajándékozz meg igaz emberismerettel, igaz önismerettel, de legfőképpen igaz Istenismerettel, a te megismeréseddel, mert akkor látjuk majd magunkat is igazán. Kérünk, Urunk, hogy mi magunk ne legyünk ámítók, ne hirdessünk mást, mint amit te mondtál az igében, de legfőképpen arra hadd kérünk, hogy tudjunk mindig rád nézni, belőled meríteni, belőled kegyelmet, útmutatást, vezetést nyerni, és végigjárni a hitnek nehéz, de gyönyörűséges útját. Köszönjük, Urunk, hogyha már újjászülhettél, megtéríthettél bennünket, és hogyha még nem, akkor kérünk, hogy tedd meg velünk, mert akkor találjuk meg rajtad kívül igazi önmagunkat is. De ott, hogy leginkább téged ismerjünk meg, nem csak ésszel, hanem szívvel, ott, hogy veled élő párbeszédes kapcsolatra juthassunk, hogy értsük a te útmutatásodat, feddésedet, bátorításodat. Így vezess bennünket ebben az életben. Kérünk gyülekezetünkért, kérünk ezért a világért is, amelyre valóban ráillik mindaz, amiről olvastunk ebben az ige szakaszban, ad, hogy a világ gonoszsága minél kevésbé szűrődjék be az egyházba, a gyülekezetekbe. De hadd kérünk arra, hogy munkálkodj ebben a világban is, és hívj el minél többeket a veled való közösségre, az igazi örömre és igazi békességre. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.